Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott szakasz egy versében, Sámuel első könyve 28. fejezetének 15. versében eképpen. Sámuel ezt mondta Saulnak: miért háborgattál és idéztél fel engem? Saul így felelt: igen nagy bajban vagyok. Megtámadtak a filiszteusok, az Isten pedig eltávozott tőlem, és nem felel többé. Tudasd velem, mit kell tennem. Amen. Kedves testvérek, ahogy az imádságban könyörgő szívvel utaltunk már rá, Sámuel első könyvének folyamatos magyarázatában egy olyan fejezethez érkeztünk, amely a Szentírás egyik legnehezebb, legsúlyosabb fejezete. Nagyon sokat készültem erre az ige hirdetésre, hogy világosan, röviden, tömören, és mégis evangéliumi végkicsengéssel tudjam magyarázni és hirdetni közöttetek az igét a felolvasott ige szakasz alapján. Ennek az igének a hátteréről egy mondatban annyit, hogy az előző fejezetben Dávid életének mélypontjáról volt szó, amikor már annyira belefáradt Saul állandó üldözésében, hogy arra vetemedett, hogy népének, saját népének ellenségéhez, a filiszteusokhoz menekült, és kiderül majd a következő fejezetekből, hogy nagyon szorongattatott helyzetbe került ezáltal, hiszen minden ilyen engedetlenségnek megvan a következménye, nevezetesen, hogy a filiszteusok oldalán a saját népe ellen kellene harcolnia. A mai igében Saul király, az elvetett Saul király totális mélypontjáról olvasunk. Dávid mélységei után Saul életének totális mélységeibe enged betekintést Isten igéje. És hogy érthető legyen a mai igen, elmondom azt a nézőpontot is, amely alapján szemléljük ezt a nehéz ige szakaszt. Felmerül a kérdés, miközben olvassuk ezt az igét, hogy hol találjuk mi emberek életünkben az igazi, valódi, örökkévaló támaszt. Mert szükségünk van támaszra, és nem hamis támaszokra van szükségünk, hanem igaz, valódi, örökké való támaszra. Hol találjuk ezt a támaszt? Ki ez a támasz? Ez az alapvető kérdés. Saul király életében ez a kérdés úgy vetődik fel, hogy miközben a filiszteusok, akikhez Dávid menekült, összevonták a seregeiket, és egy csapatban szemben állnak Isten népével, élén a még hivatalban lévő királlyal, Saullal. És a döntő ütközet előtti éjszakán történik mindaz, amit itt olvasunk. Saul látja a hatalmas sereget, és megszólítja az urat, segítséget kér az Istentől, és Isten már nem válaszol. Isten hallgat. Jól értsük ezt a jelenetet. Arról van szó, hogy Isten eddig már nagyon sokszor kijelentette magát Saul királynak. Egyértelműen elmondta világosan az akaratát, hogy egy ideig kedves volt előtte a szolgálata, de sok engedetlenséget követett el, elvetette, Dávidnak adta a királyságot, engedje el a hatalmat. Ez az Isten akarata. Sokszor egyértelműen, világosan kijelentette Isten az ő akaratát Saul király számára, és ennek ellenére Saul ragaszkodott a saját akaratához, perlekedett Istennel, Isten ellen fordult, és annyira megkeményítette a szívét, hogy a megkeményített szívnek az Isten már egy határon túl nem válaszol. Ez történt itt. Most már hallgat az Isten ebben a konkrét helyzetben, de igazából sokszor szólt Saulnak, eszébe juthatna, hogy mi az Isten akarata. Hogyan kellene engedelmessé lenni? Hallgat az Isten, nem szól. Elhagyott az Isten, gondolja, ki is mondja Saul, miközben testi szemeivel látja ezt a hatalmas sereget, és joggal megijed. Nem is megijed. Megretten. Mert kedves testvérek, ha nincs az életünkben jelen az örök, valódi, igazi támasz, akkor testi szemeinkre hagyatkozunk, és sokszor olyanokat látunk, ami joggal ijeszt meg, rettent meg bennünket. Nem tudunk túllátni, hit nélkül lehetetlen is túllátni a sokszor elkeserítő, lehetetlen, szomorú valóságon. Hitetlenségében Saullal is ez történik. Testi szemeivel a hatalmas, legyőzhetetlen ellenséget, a filiszteusok seregét látja, és megijed, megretten. És gondoljatok csak bele, hogy hányszor ijedünk, rettenünk meg mi is, ha csak az előttünk álló esztendőre, azok feladataira gondolunk, a sok-sok konfliktusra, kihívásra, elrendezetlen ügyekre, amelyek az előző esztendőből maradtak, és még mondhatnék nagyobb dolgokat is. Nem sorolom. Hallgat az Isten, nem szól, és Saul megijed, megretten, mert csak a testi szemeivel lát, és félelmetes az, amire tekinthet. Ez az ember ezen a ponton teljesen szétesett. Így mondanánk, szétesett. Pedig hittel indult, még a halott idézőket, jövendő mondókat is, Isten igéje szerint eltávolította az országból, de görcsösen ragaszkodott a hatalomhoz, a saját akaratához. Miközben üldözte Dávidot, állandó harcban állt a külső ellenséggel, polgárháború belül, aztán külső ellenség, az állandó harcba ő maga is belefáradt, és az állandó konfliktusok egy idő után annyira kiszívják az embert, hogy elgyengül a hite is, és ez az egykor Istennek kedves, kiválasztott ember teljesen hitetlenné lett, amelynek következménye teljesen szétesett. Annyira még nem, hogy megfogalmazza tökéletesen azt a diagnózist, amiben van. Még mindig lenne remény. Igen nagy bajban vagyok. Isten hallgat, hatalmas a sereg, én megijedtem, szétestem, nem tudom, hogy mit tegyek. Az örökkévaló, igaz, valódi támaszát elvesztő ember szánalmas jajkiáltása ez. Vigyázzunk, mert mindannyian kerülhetünk ilyen helyzetbe. De a kérdés az, hogy innen hogyan megyünk tovább. És Saul király egy nagyon veszélyes utat választott. Egy halálosan veszélyes utat választott. Amit egyébként az örök igaz valódi támaszát elvesztett ember sokszor választ, hamis támaszt választott. Mert ilyen lehetetlen helyzetekben kell az ember feletti erő, ugye? Mindannyian megéljük, amikor életünk egy olyan helyzetbe kerül, amikor rádöbbenünk arra, hogy emberileg tehetetlenek vagyunk, sőt, mások is bármennyire szeretnek bennünket, nem tudnak már segíteni, kell az ember feletti erő, és van is ember feletti erő, sőt, a Szentírás azt mondja, hogy kétféle ember feletti erő van, az isteni, igaz, áldott, nekünk kijelentett ember feletti erő, és van a káros, a hamis, a veszélyes, a démoni, a titokzatos ember feletti erő. Melyiket vesszük igénybe? És mindig az a veszély, amikor az ember elveszti az örökké való igaz, valós támaszát, akkor a hamis támaszokat keresi, szinte örvényszerűen ebbe sodródik bele, és olyan emberfeletti erőkhöz folyamodik, amelyek démoniak és halálosan veszélyesek. Ez történt Saul királlyal. Vagyis, miről van szó? Úgy akar ebben a lehetetlen helyzetben ember feletti erőbe kapaszkodni, hogy kihagyja ebből Istent. Isten nélkül, az Isten háta mögött, az Isten ellenében dacosan. Olyan módszerekhez, praktikákhoz folyamodik, amit Isten egyébként az ő igéjében, az ő törvényében határozottan megtiltott. Tilos minden mágia, varázslás, jövendőmondás, idézés, igézés, bárkinek a megigézése és idézése. Beleértve azt, ami itt konkrétan történik, még kimondani is rettenetes, a halott idézés. De bocsássatok meg, én ide sorolok minden keleti gyanús misztikát is, minden primitív babonaságot, amit szintén tilt az Isten igéje, amely a tiltott ember feletti támasz, a hamis támaszok körébe tartozik. Isten nélkül, Isten által tiltott, okkult praktikákhoz folyamodik Saul király, nem a kijelentett ember feletti hatalomhoz, hanem az okkult, azt jelenti, hogy titkos, a tiltott ember feletti praktikákhoz. Isten nélkül, Isten által tiltott dolgokat művel, amelyeket az Isten megítél, amelyek, hadd használjam ismét ezt a kifejezést, mint az örvény beszippantanak egyszer. Gyalog sétáltok át egy budapesti hídon, akkor meglátjátok, hogy még amikor nyugodt a Duna, akkor is milyen koszos és milyen veszélyes örvények láthatók alant, amelyek pillanatok alatt alá szippanthatnak bennünket. Na ilyenek ezek a hamis támaszok, ilyenek ezek az okkult praktikák. még kíváncsiságból sem szabad kipróbálni. Mert vannak olyan ajtók, kedves testvérek, amelyeket, hogyha megnyitunk, soha többet nem lehet itt meg itt bezárni. Olyanok, mint a beszorult fék pofa, megakadályozzák, hogy az életünk a helyes irányba normális módon haladjon. Sötétségben történik, és az egész valójában itt történik, mert az egészen látszik, hogy Istennek nem kedves. Saul maga elváltoztatta magát, sötétben, titkos módon él ezzel az Isten által tiltott, megítélt, szörnyű lehetőséggel. Isten nélkül ember feletti erőhöz jutni, veszélyes vállalkozás, szükség van az ember feletti erőre, de soha nem ezen a módon. És az egésznek a rendszere, ennek a halott idézésnek minden eleme, ezt a hamis támasznak nevezett illúziót, halálos illúziót igazolja. Nem akarok ebben részletesen belemenni, mert szerintem ezekről a kérdésekről nagyon ritkán csak akkor kell beszélni, amikor az ige elénk hozza, akkor azonban világos igei tanítást kell róluk adni, de egy fél percet időzzünk ennél a hamis támasznál, annak elemeinél, hogy mi is történik itt. A transzba esett asszony, ma így mondjuk, mint egyfajta közvetítő médium, ő az, aki lát valamit, valakit, miközben általánosságokat mond egyébként. És ott van ez a nyomorult Saul király, aki egyébként a vele lévőkkel együtt nem lát semmit, csak az asszony általános bemondásai szerint véli azt látni, akit ő akar látni, Sámuel prófétát, és abban is biztosak vagyunk, hogy ott nem Sámuel próféta jelent meg. Ez egészen biztos. Noha úgy tűnhet, mert mintha ugyanazt mondaná, amit Sámuel próféta az életében is mondott, hogy Isten elvetette a királyságodat, ez az Isten akarata, és Dávidnak adta, engedd el a hatalmat. Valóban Sámuel is ezt mondta az életében. De ha Sámuel élne, ő még valamit hozzátenne. Amíg élsz, van megoldás. Térj meg, engedd el a hatalmat. És az Isten megbocsát, és újat kezdhetsz. Ez, aki itt megjelenik, akit Saul nem lát, csak az asszony lát állítólag. Sok trükközés is van mindebben, de ne felejtsük el, hogy van hamis szellemi világ, az benne Sámuel. Mert aki itt szól, az csak vádol. És egy mondatot nem szól a megoldásról, a kegyelemről, és itt avatott körökben, tudom, nagyon nehéz ez az ige, de tudjuk, hogy ki az, aki folyamatosan csak vádol. Az Isten ellensége, a sátán, a nagy szétdobáló, a nagy diabolosz, démonikus, ördögi erők hatalmába került itt Saul király. Mert az örök igaz valódi támasz nélkül keressük az ember feletti erőt, és hamis módon hamis támaszokat találunk, amelynek a vége örvény, pusztulás, ahogy tudjuk Saul életének a végét is. Mindezt azért mondtam el, hogy értsük ezt a nagyon nehéz igét. És hogy egyértelműen kimondjuk Isten igének a tanítását, hogy soha, semmilyen formában ne legyen közünk ahhoz, amit ezen a területen is Isten igéje egyértelműen megtiltott. Mert azért, kedves testvérek, amit itt felsoroltam, jövendőlés, meg babona, meg horoszkópok, meg keleti misztika, meg mindenféle mai modern mágia, hát tele vannak vele az újságok, tele van vele a mai jóléti társadalom, hát csak ebben vagyunk, mint hamis vallás pótlékokban. Tehát milyen időszerű ez az ige, ezért fontos mégis erről a nehéz igéről prédikálni, és igei tanítást adni. De mindezek után akkor hadd tegyen fel a kérdés, szinte könyörgő szívvel, hogy Urunk, akkor adj már nekünk valami evangéliumot, ne bocsáss el bennünket így. Hát hadd tegyük fel a kérdést, hogy hol van a mi örök, igaz, világos, áldott, valódi támaszunk, mert az életünknek szüksége van igaz, valódi, örök, ember feletti támaszra, mert anélkül elpusztulunk, mert annyi mindentől megijedhetünk, mert a mi életünknek és hitéletünknek is vannak mélypontjai. Hol találjuk azt? Ki az? Mondd meg egyértelműen. És ebben világos a mai ige és a teljes írás tanítása is, mert hol találjuk meg? Azt, amit Isten kijelentett igéjében, tanításában, bizonyságtételében, a proféták és az apostolok által kijelentette igéjében, aminek dokumentuma a Szentírás, kedves testvérek, itt van, vedd kézbe, vasárnapról vasárnapra ezt tesszük, ez elég érett hittel olvasva, értelmezve megtaláljuk az örök, igaz, valódi támaszt, ami ténylegesen segít rajtunk. És ennek a könyvnek, Isten igéjének a szíve, az nem más, mint az evangélium, az örömhír. Hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadott, és nekünk bűnbocsánatunk, új életünk és örök életünk van. Nincs más megoldás, nincs más támasz. Ebben a változó, őrült, felgyorsult világban is, de gyász idején is, ez az egyetlen egy támasz. És szeretett halottjainkra, elhunytjainkra is így gondolunk. Tegnap volt egy nagyon nehéz temetésem, az egyik legkedvesebb hittanosamat temettem el 29 évesen, aki egészen váratlanul halt meg. És ma ott volt a gyászoló család, szinte én magam is gyászoltam. Halottjainkra is úgy gondolunk, hogy a feltámadott Jézus Krisztusban ő benne emlékezünk rájuk, és hisszük azt, hogy az örök élet reménységében Jézus Krisztusban oda át eltétetett nekünk a viszontlátás reménysége, ennyi és nem több. Nem is ragozom tovább. Hol van a mi támaszunk? Isten igéjében ki a mi támaszunk? Örök, valódi, igaz támaszunk? A feltámadott Jézus Krisztus. És ezt a támaszt hitben ragadhatjuk meg. Az erő, a szeretet és a józanság lelkével. Még azt is elmondhatom, bár nagyon fogy már az idő, hogy a krisztusi szeretet az soha nem józan. Az mindig segít, az határtalan, ahogy itt igazából ez az asszony azzal teszi a legjobbat Saullal, hogy a végén, amikor elvágódik Saul király, akkor megeteti, hogy krisztusi könyörgő szeretettel valami konkrét jót is tegyünk a másikkal, segítsünk, ez a legtöbb, amit tehetünk. A szeretet soha nem mérlegel, a soha nem józan, de a hit, ami vezérli ezt a szeretetet, az igenis józan, és az ad erőt ehhez a szeretethez, és ez a józanság, ez soha nem engedi ilyen titkos praktikákba belemenni, mint amiről itt szó van. Hol a mi támaszunk? Isten igéjében ki a mi támaszunk? A feltámadott Jézus Krisztus, és hogyan ragadhatjuk meg ezt a támaszt? Hitben! Az erő, a szeretet és a józanság lelkével, Urunk, növeld a mi hitünket. Egy példával érzékeltetem végül ezt az egészet, és szerintem akkor világos lesz minden, és ámen mondok, megígérem. Én nagyon szeretem Woody Allent, az amerikai rendezőt, noha egy sereg meglátásával nem értek egyet. Alapvetően nem értek egyet. De olyan őszintén vett fel evilági, emberi problémákat, ami engem mindig megragad. A nagy filmje az Andy Hall előtt 1975-ben készített egy filmet Szerelem és Halál címmel. Ennek a filmnek a záró jelenete arról szól, hogy a főszereplő ő maga játssza itt a főszerepet, mint több más filmében is, a kivégzésére vár. És ott a cellában teljesen biblikus módon kiválóan ismeri a színészrendező a Bibliát, biblikus módon megjelenik neki egy látomás, egy angyal. Nem látunk senkit, csak a hangot halljuk, hogy ne félj, légy bátor, az utolsó pillanatban a cár amnesztiát ad neked. És békességgel, nyugalommal megy hajnalba a kivégző osztag elé, odáll a falhoz, elhangoznak a vezényszavak, sortűz, puff, és utána elhomályosodik a kép és egy hatalmas kiáltás. Becsaptak! Lelőtték. Feltehetjük a kérdést, kedves testvérek, amit Dániel könyvében olvasunk. Hogyha az Isten ebben a világban nem tenné is, ha nem ment meg, ha leterítenek bennünket, akkor is ő az Úr. És odaát van folytatás, és a feltámadott Jézus Krisztusban igéje és lelke által miénk a győzelem. Mert Isten soha nem csapja be az övéit. Féle minden hamis támasszal, ne maradjunk támasz nélkül, ő a feltámadott Jézus Krisztus, ami örök támaszunk, örök, valódi, igaz támaszunk, történjen bármi is a 2018-as esztendőben. Mi megragadjuk ezt a támaszt, megragadjuk ezt a kegyelmet, és egyébként tele vagyunk az idei esztendőt nézve, és minden problémánk ellenére, örömmel, reménységgel és szeretettel, vagyis hittel. Amen. Imádkozzunk. Áldott légy, Urunk, hogy könyörültél rajtunk. Áldott légy, hogy ezt a nehéz igét megmagyaráztad, megnyitottad előttünk. És köszönjük neked, hogy ennél több történhetett a te lelked által. Köszönjük, hogy nem csak megelevenedett és érthetővé lett ez a nehéz bibliai fejezet, hanem felragyogott az evangélium, az örömüzenet. Urunk Istenünk, megvalljuk neked, sokszor megijedünk, sokszor megrettenünk, sokszor gyenge a hitünk, sokszor tele vagyunk miért kérdésekkel, sokszor azt tapasztaljuk, hogy nem cselekszel, még ki is mondanánk, hogy becsaptál, hogy nem felelsz. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor hamis támaszokat ragadunk meg, ha nem is ilyen gyalázatos módon, ahogy azt itt olvastuk, bár ezzel is tele van a világ. De bocsáss meg nekünk azt, amit keresztény skizofréniának nevezhetünk, hogy hirdetjük a szeretetet, az alázatosságot, és a világban még közöttünk is mindent elvisz a pozíció, a hatalom, a pénz, az emberi gyarlóságok, nyomorúsága. könyörülj rajtunk, Urunk, növeld a mi hitünket, szűj újjá bennünket, és add, hogy megragadhassuk azt az örökké való, valódi, áldott támaszt, amely soha nem csap be bennünket, amelyet te nem titkosan, hanem világosan igédben kijelentettél nekünk, és aki a feltámadott Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy hitben ez az örömhír a miénk. Add nekünk az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Add, hogy a jövő héten, hogy életünk minden idejében, munkahelyen, gyülekezetben, házasságban, családban, együtt, közösen, de a belső szoba csendjében is megragadhassuk ezt a támaszt. Áldott légy, hogyha úgy tűnik testi szemekkel, hogy te nem cselekedtél, vagy leterítettek bennünket. Mi akkor is a tiéd vagyunk, aki benned bízik, az nem csalatkozhat. Ad nekünk ezt a bizonyosságot, ez a bizonyosság megvidámít, éltet és bátor szívet ad, így indíts el bennünket ebben az ösztendőben, és kérünk téged, hogy minden tekintetben vegyük komolyan, hogy a titkok a tieid, a kijelentett dolgok viszont a mieink és a mi gyermekeinké, mind örökké. Ezzel a bizonyossággal imádkozunk az itt jelenlévőkért, azokért is, akik nem tudtak eljönni. Imádkozunk gyülekezetünkért, egyházunkért, a kereszténység ügyéért. Imádkozunk minden emberért. Külön közbenjáró könyörgést mondunk betegjeinkért. Te adj nekik gyógyulást, erőt, azt a hitet, amiről ma szó volt. Te, mint örökkévaló támasz, erősítsd őket és mindannyiunkat. Egyszülött fiadért élő Istenünk, Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevöd, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy jobb adni, mint kapni. Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.